153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam egy régi kedves ismerős, volt Szilárd és diák, dr. Vas István, köszöntelek szeretettel.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is, dr. Vas István vagyok.
Hát, ha hiszik a hallgatók, ha nem, 2 éve igyekszem összehozni ezt a dolgot, és nem ő rajta múlt, hanem rajta, hogy feléledjen a kedvenceink védelmében állatorvosi magazin, mert hogy Vas István állatorvos, Sziládiban tanultál, úgyhogy egy kicsit mielőtt találkoznak a hallgatók veled az állatorvosi perceinkben, bemutatkozol, úgyhogy kezdjük az elején. Azt azért talán sokan tudhatják rólad, hogy János Halmi vagy, és édesapád is állatorvos. Szóval hogy indult ez a te életedben, amikor kicsi voltál, mi szerettél volna lenni?
Alapvetően, amikor kisgyerek voltam, akkor nagyjából volt egy A meg egy B opció a fejemben. Az A opció az az volt, hogy én mérnök leszek, mert nagyon szerettem szétszerelni az otthoni összes játékomat. Amiben elem volt, vagy mozgott, az darabokban végezte idővel az ágyam alatt, hogy anyáik ne lássák, és aztán amikor a általános iskolában, amikor már a matematikába bejöttek a betűk a számok után, akkor rájöttem, hogy ez nem nekem való. És a másik B opció pedig az volt, hogy követem édesapámat, és én is állatokkal fogok foglalkozni, ami igazából állatokkal és emberekkel foglalkozás, és hát így is lett alapvetően.
De... Ez mikor vált karakteressé? Ugye amikor már érezted, hogy inkább az állatorvos pálya felé fogsz kanyarodni?
Alapvetően a Sziládit már úgy választottam ki, vagy választottuk ki otthon, hogy legyen egy erős biológia meg kémia tanulási lehetőség, és tehát gyakorlatilag már általános iskola utolsó éveiben nekem ez volt az elhatározásom, és e szerint indultam meg.
Értem. Mit tapasztaltál abból, hogy apu állatorvos? Egyébként az ő édesapja is állatorvos? Tehát ez egy több generáció, nem?
Nem. Nagypapám, ő Rémen volt tanító, vagyis hát tanár, ugye egy ilyen kicsi általános iskolában, és édesapám lett állatorvos utána egy hirtelen elhatározással.
Kisgyerekként mit tapasztaltál ebből? Az ember azt gondolja, hogy nagyon láttad, hogy hozzák az állatokat, apa meggyógyítja, és ez egy olyan klassz dolog.
Alapvetően nem ez a klasszikus rendelői környezet volt, ahol apa dolgozott, hanem inkább ilyen baromfi telepeket látott el, vagy sertéstelepekre ment ki, meg akkor még javarészt haszonállatokhoz, házhoz. A kutya-cica aspektusa ennek a munkának az egy ilyen kisebb szuterén helyiségben volt, amit az évek alatt ellepett a mindenféle papír halmaz, iratok halmaza, amit az állatorvosnak meg kell tartani a bizonyos ideig, és így ott a kis állatozás az abba maradt. Amit én érzékeltem, az volt, hogy nagyon sokan ismerték apát, nem csak ott János Halmán a faluban vagy városban, hanem a környékből. Nagyon sokat csöngött a telefonja, akár hétvégén is, és mindig nagyon-nagyon sokat köszöntek neki az emberek, mármint úgy, hogy köszönjük szépen, köszönöm szépen, és olyan hálásnak tűntek, meg mosolyogtak, meg örültek, és alapvetően ez nekem úgy érződött, hogy nagyon sokat segít az embereknek, vagyis hát inkább úgy mondom, hogy nagyon sokat segít az állatoknak, és ezáltal az embereknek.
Ez imponáló volt számodra.
Így van, nagyon-nagyon tetszett ez a dolog. A másik fele a történetnek, tehát ez mind szép és jó, de a másik fele a történetnek, hogy sokszor én voltam az utolsó kisgyerek az óvodában, aki hazament, mert hosszúra nyúltak a munkaórák, ugye ez nem egy reggel 7-től délután 3-ig vagy 4-ig munka, ez sokszor olyan helyzeteket szül, hogy egyszerűen menni kell, és hát emiatt sokszor volt olyan, hogy apa az már csak lefektetésnél vagy késő este ért haza.
Történeteket mesélte otthon. Én azt gondolom, hogy a családi generációk egy-egy munkahelyen abból is fakadnak, hogy nyilván, amit te is mondtál, hogy imponáló, ahogy a szülők csinálják azt, amit csinálnak, de hogy egy csomó történet is beszivárok, hogy na képzeljétek, ez a tyúk, vagy macska, vagy behén, vagy nem tudom, tehát ilyen történetekre emlékszel-e, hogy olyan izgalmas volt, és hallgattad, és mesélt apu?
Hát, lehet, hogy elszomorító lesz a válaszom, de annyira nincsen nem tudok most ilyen történetre gondolni. Nagyon sokszor mesélt bizonyos emberekről, inkább apa, hogy mondjuk a nem tudom, Sanyi bácsi, nem tudom, hazajött a világháborúból, és akkor ott tartott valami tanyán kis disznókat, marhákat, baromfikat, és akkor néha ő is ott ragadt, és történeteket hallgatott. Tehát inkább olyan, hogy ez a klasszikus magyar földművelő állattartó emberek, hogy milyen szép gondolatokat tudtak megfogalmazni az életről. Inkább ilyesmiket, ilyen vicces történeteket, azokat inkább én tudnék mesélni, de annak
majd
most nincsen. Annak az most nem erről szól. Alapvetően inkább az emberi kapcsolatok voltak, tehát hogy hogyan beszélget emberekkel, vagy milyen, ugye sokszor az állatorvos az, aki kimegy, és akkor mondjuk egy bácsi, néni, ki tudja neki önteni a lelkét, mert az unokák azok évente egyszer jönnek haza, gyerekek azok Budapesten dolgoznak, és akkor az állatorvos meg ott van is, és akkor neki lehet történeteket mesélni, amiket egyébként én is nagyon szívesen hallgatok. Nagyon sok szép történetet hallottam, és nagyon sok szomorú történetet hallottam már.
Hirtelen elképzeltem, és teljesen jó érzés ezt hallani, hogy végül is egy kicsit pszichológusként is funkcionáltok. Magyarországon az emberek vagy a fodrásznál, vagy a kozmetikusnál, vagy ezek szerint az állatorvossal beszélik meg olykor azt, amit esetleg nem tudnak mással. Befogott-e apu segíteni? Ez szokott még egy nagyon gyakori dolog lenni.
Alapvetően nem nagyon tudtam volna segíteni, hiszen ugye előbb is említettem, hogy telepeken dolgozott, nem ez a klasszikus rendelős dolgok voltak. Idővel lett egy szép rendelő, ami már alkalmas volt arra, hogy megfelelően ellássuk, meg várjuk rendelési időben a gazdikat, személyesen, állatkáikkal, és akkor már beálltam mellé segíteni, de ez inkább olyan volt, hogy én mentem, ő meg nagyon szívesen fogadta a segítségemet. Ez már inkább a gimnázium első-második éve volt, amikor már ugye nekem is letisztázódott magamban, hogy én ezt szeretném csinálni, és akkor itt kezdődött a közös pályafutás.
Mert hogy közös pályafutásotok van mai napig, azt nem mondtuk az elején, hogy tulajdonképpen két laki életet élsz. Debrecenben, illetve Jánoshalmán vannak rendelési óráid a gazdik, illetve hát a kis állataik számára, vagy nagy állataik számára. Akkor tulajdonképpen te nagyon sok mindent tanultál itt közben, ahogy készültünk a riportra, mondtad, hogy nagyon fontos volt megtanulnod azt is az életed egy pontján, hogy hogyan kell kommunikálni a gazdikkal. De hát akkor ezt már gyakorlatilag megtanultad, vagy láttad ennek a egy csomó oldalát apunál.
Így van, alapvetően pont ez a dolog, amit nem tanítanak úgy külön az egyetemen, vagy nem nehezebben tanulja az ember, viszont láttam azt, hogy az, amit ugye később volt ez, amikor már egyetemen tanultam bizonyos dolgokat, hogy én ezt már tudom, ismerem, ahogy apa mondta. De inkább a gazdik, azt hallgattam, hogy apa a gazdikkal beszél, és hogy mennyire figyelt arra, hogy megértse a gazdi, vagy a gazda, ugye, hogyha haszonállat van, hogy megértse, hogy mi a baja az állatnak, miért szükséges a gyógykezelés, és mi az, ami valóban segít, és hogy később ez ne forduljon elő, mit tehet maga a gazda. És annak mi értelme van? Tehát nem az volt, hogy kiment, papolt egy sort, beszúrt két szurit, és akkor jó van az úgy, hanem próbálta megértetni a gazdákkal, hogy ez miért fontos, miért lett beteg az állat, és hogyha olyan betegsége volt az állatnak, ami megelőzhető, akkor azt hogyan lehet megtenni. És azt láttam sokszor az embereken, az asztal másik oldalán, vagy a kerítés másik oldalán, hogy nagyon tetszett nekik ez, hogy így beszélt velük a doktor úr, mert ugye akkor jött a doktor úr és a kisfia, és akkor néztem, mert azért mentem vele néha házhoz is, de az inkább ritkaság számba ment.
Hát igen, ez a családi generációkon átívelő pályáknak az óriási előnye, tulajdonképpen amit elmondasz, ezeket valóban nagyon nehéz. Lehet, hogy aztán a tapasztalat rávezet valakit, de mekkora előny, hogyha ezt már gyermekként természetesnek veszi és tudja, és valahol ott van a lelkében, zsigereiben, készségeiben. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Dr. Vas István állatorvos a vendégem, aki hamarosan a Kedvenceink Védelmében állatorvosi tanácsok sorozatunknak lesz a szakértője, és egy kicsit most bemutatkozunk a mai adásban. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Vas István állatorvosunkkal, aki volt Szilárd is, és mostantól kezdve a kedvenceink védelmében állatorvosi tanácsok perceknek lesz a szakértője. Mai beszélgetésünkben bemutatkozik, hiszen nagyon sokan készülnek erre a pályára, és pont ott tartunk. Ugye édesapa is állatorvos, erről meséltél, hogy mennyi mindent tanultál tőle, miért döntöttél a pálya mellett. Most viszont arról faggatlak, hogy a középiskolában, ugye direkt mondtad, ezért választottátok a Szilárdit, erős biológia, kémia, hogy hogyan tudtál készülni, illetve a magáról az állatorvosi egyetemről mesélj. Kezdjük a középiskolával. Céltudatos felkészülő voltál?
Alapvetően igen, tehát céltudatosnak kellett lenni, mert édesapám már az elejétől kezdve mondta, hogy ez nem lesz sétagalopp. Az egyetem, az ugye tudni kell, hogy egy darab állatorvosi egyetem van az egész országban, ami egyébként Európa egyik legrégebben alapított állatorvosi egyetem, ez Budapesten található, és mivel csak egy darab ilyen egyetem van, ezért nagyon nagy a túljelentkezés. Ha jól emlékszem, akkor 6-7-szeres túljelentkezés van, és most egy induló évfolyam, ha jól tudom, 110 fő. Tehát durván 700-800 ember jelentkezik egy évben, akiből 110-et vesznek csak föl, és ugye mindig nagyon magas a felvételi pontszám is, pont azért, mert jelentkezik ez a sok fiatal állatorvos palánta, és gyakorlatilag a legjobbakat választják ki. Ezt nem kérkedésből mondom, ez sajnos egyszerűen így van, hogy véges a kapacitás, de nagyon céltudatosnak kellett lenni, tehát gyakorlatilag az első naptól a Szilárdiban ez volt a cél a szemeim előtt, hogy itt nagyon oda kell figyelni egyrészt a jegyekre, másrészt pedig ugye utolsó évben az érettségre. Azért természetesen emellett még sikerült jól is éreznem magamat.
Hála Istennek! Én emlékszem ezekre az évekre, nagyszerű évfolyam voltatok. Hát a 153 Lélekmód magazinnak majdnem a rendszeres szereplői, többek között te is, illetve az osztálytársak, évfolyamtársak.
Így van.
Nagyon intelligens, értelmes csapat. Volt és most is az, hiszen azért is beszélgetünk itt, mert majd tanácsokkal fogod ellátni a hallgatókat, állatorvosi tanácsokkal. A középiskolából elsőre fölvettek, ugye mondtad, hogy nagyon nehéz bekerülni.
Így van, hála Istennek sikerült elsőre bejutnom, de nagyon szűken volt meg a pontszám azért, éppen csak meglett, de nagyon örültem, tehát hogy éreztem magamban, hogy valószínűleg meg lesz, tehát az érettségikről úgy jöttem már el, hogy ha most nem, akkor nem tudom, hogy mikor, de nagy kő esett le a szívemről, tehát azért nagyon-nagyon izgult én is, az egész család.
Elhiszem.
Mindenki.
Milyenek voltak az egyetemi évek? Valóban nem volt gyaloggalop? Vagy sétagalop?
Az egyetemi évek egyrészt óriási meglepetés volt ugye a gimnázium után, hogy ott ugye nagyon máshogy van a rendszer, tehát máshogy van a szorgalmi időszak, a vizsgai időszak, a stb. És borzasztó nehéz volt, nagyon sok vizsga. Többnyire, hál' Istennek, jók voltak az előadók, a professzorok, a tanárok, érthető volt, csak egészen egyszerűen nagyon-nagyon sok mindent kellett megtanulni. Ugye itt nem csak a kutyacica, hanem gyakorlatilag az összes házi állat, tehát a sertés, a marha, a birka, a kecske volt még emellé, és hát ugye nyilván voltak még egyéb állatfajok is. Emellett viszont, mivel nagyon kevesen voltunk egy évfolyamon, tehát nem egy nagy létszámú egyetem, ezért nagyon hamar kialakultak olyan erős kapcsolatok a hallgatók között évfolyam szinten, hogy nem csak azt éreztük, hogy ez egy nagyon nehéz egyetem, nagyon sok mindent kell tanulni, hanem hogy gyakorlatilag örök életre szóló barátságokra sikerült szert tennünk, és ezek a mai napig nagyon sokat tudnak segíteni, mert hogyha valaki kutyacicával foglalkozik, és behoznak hozzá egy teknőst, akkor nagyon szerencsésnek mondhatja magát, hogyha ismer egy volt állatkerti állatorvost. Hál' Istennek én ilyen szerencsés helyzetben vagyok. Szóval, hogy nem csak tanulmányilag volt nagyon erőt próbáló, de emellett volt egy nagyon jó támogató légkör a barátok személyében, akik ugyanezen mentek át, ugye ugyanabban az évfolyamban ugyanazok a problémák, ugyanazok a vizsgák.
Úgy hirtelen, amíg mesélted, eszembe jutott, hogy hányféle állat van a világon, és mondjuk egy állatorvos, meg az ember az jó, hát egy emberorvos az emberre van szakosodva, ami egyfajta élőlény. De hogy elképesztően sok fajta állat, és valóban ez így van, hogy nem létezik, hogy az ember mindenben otthonos lesz, gondolom így van.
Így van, ez alapvetően talán ez a legérdekesebb aspektusa a szakmánknak egy kívülálló szemével, vagy egy gazdi szemével, hogy lehet ennyi mindenhez érteni. Nem árulok el nagy titkot, és nem szégyenkezem emiatt, de nem értünk mindenhez. Sajnos, vagy nem sajnos.
Nem is lehet, annyiféle állat van.
Pontosan, és egy hüllő az nagyon másként működik, mint egy emlős, egy kutya, és egy madár is nagyon másként működik, mint egy marha. Tehát, hogy mindnek megvan a szakmai huncutsága, amit tudni kell, és nem mindenkinek kell tudni. Tehát alapvetően itt
óriási jelentősége van, hogy ismered azt, aki mondjuk a gyíkokban profi.
Pontosan. Tehát itt sokszor kell kollégákra hagyatkozni, sokszor kell azt mondani a gazdiknak, hogy most ezt a problémát nem fogom tudni megoldani, mert ennek utána kell járnom, utána kell néznem, szakirodalmat kell olvasnom, és vissza kell térnünk erre a dologra. Jó esetben engedi a problémakör, hogy erre időszakítsunk. Rosszabb esetben sajnos azt kell mondanom, hogy a legközelebbi egzotikus ellátás az Budapesten van,
igen,
ami 2 óra.
Hát igen. Pályád hogyan alakult az egyetem után?
Az egyetem után egy kicsi kitérőt teszek. Az egyetem 5,5 éves nálunk. Én 6,5 év alatt teljesítettem az egyetemet. Szeretem úgy mondani, hogy kivettem 1 év szabadságot, és ez alatt elhelyezkedtem egy nagy állatkórháznál, mint asszisztens, mint állatorvosi asszisztens Budapesten, ahol ugye asszisztensi feladatokat láttam el főleg, viszont nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani az ott dolgozó állatorvos kollégákkal, akik főleg fiatal korosztályúak, tehát az ilyen 30-as, 40-es éveikben járó kollégák voltak, illetve nagyon jó, szinte baráti kapcsolatot tudtam kialakítani az asszisztensekkel is. Megjegyzem, hogy ez egy állatkórház, ahol 30 orvos és 30 állatorvosi asszisztens teljesít emberfeletti szolgálatot minden nap az év 365 napján.
És elképzelni se tudom, én így Kiskunhalasról, ez egy fantasztikus nagy kórház lehet.
Így van, és nagyon fölkészült minden aspektusának a szakmából, és az itt eltöltött 1 évem után én megkérdeztem az ottani főállatorvost, hogy mit szólna, hogyha én, mint állatorvos folytatnám az itteni karrieremet, amire szerencsére biztató választ adott, és mondta, hogy nagyon szívesen látnak engem, jövő héten is, mint állatorvos, és így kezdtem el ott dolgozni, egészen 2,5 évet töltöttem el ott a hét 3 napján.
Tehát akkor gyakorlatilag egy nagyon profi állatkórházban kezdted, már még egyetem előtt az életedet. Ha most utolsó mondatodra gondolok, tehát akkor nem csak ez volt az állásod, hanem volt mellette más is.
Így van, ugye itthon van édesapám, és volt ez a nagyon szép új rendelőnk, és nekem a hosszú távú tervem továbbra is az, hogy én itt szeretnék Jánoshalmán és környékén, mint állatorvos dolgozni, viszont előtte szeretnék nagyobb állatkórházakban is nagyon sok tudást és tapasztalatot magamra szedni, mert egyetemen nagyon nagy lexikális tudásra tettünk szert, viszont a gyakorlati tapasztalat elengedhetetlen hosszú távon, és ezt nagyon sokszor a kisvárosi rendelőkben nehezebben szedi magára az ember, és ezért van ez, hogy én egy ilyen furcsa hibrid kétlaki életet élek már gyakorlatilag végzésem óta, ami lassan a 4. év.
Akkor, ha jól értem, először Budapest és Jánoshalma, és akkor az idő egy pontján Debrecen Jánoshalma lett. Mikor volt ez a váltás?
Így van. Alapvetően a váltás akkor következett be, amikor egy nagyon jó baráti társasággal az egyetemről összefutottunk, akkor már ugye mindenki a saját maga életét élte. Ki Svájcban, ki Angliában, ki Debrecenben, és akkor itt már egy picit el is árultam magam, beszélgetett mindenki arról, hogy ki hogy érzi magát, és mindenki vagy pozitívan, vagy negatívan értékelte az elmúlt egy néhány évét. A negativitás az főleg az volt, hogy nem feltétlen érzi jól magát az ember az aktuális munkahelyén, és egy picit én is így voltam vele, de most ebben nem mennék bele, hogy miért. És akkor a drága jó debreceni barátom mondta, hogy először azt hittem, hogy csak viccelt, hogy mi lenne, hogyha elmennék oda dolgozni. Aztán kiderült, hogy ezt ő valójában komolyan gondolta, és hát nap-nap után egyre inkább megbarátkoztam az ötlettel. Édesapámnak ezt azért nagyon nehéz volt beadni, de hál' Istennek nyitott volt, mindig nagyon támogat engem, mindenben szerencsére, és hát így alakult, hogy gyakorlatilag a kétlaki életről egy még kétlakibb életre ugrottam át, mert azért Jánoshalma és Debrecen az pontosan 333 kilométer.
Ó, ez nagyon szép szám, amúgy csak megtenni nem könnyű.
Igen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést dr. Vas István állatorvossal, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai bemutatkozó riportot. Dr. Vas István állatorvossal beszélgetek tovább. A kedvenceink védelmében sorozat fog feléledni jó néhány év után a segítségével. Hétről hétre hallhatják majd őt és tanácsait hallgatóink. Ott tartottunk az életutatban, hogy az első munkahelyed Budapesten és Jánoshalmán, ugye apu rendelőjében immár állatorvosként. Nagyon sokat tanultál, tapasztaltál a kórházban, ahol nagyon sokan, nagyon komoly szakmai és nagyon változatos szakmai tapasztalatokat szereztél. Azután Debrecen Jánoshalma kettős jött. És most jön az, hogy tulajdonképpen milyen volt saját állatorvosként dolgozni. Történeteket is fogok kérdezni, és nyilván egészen más, amikor mert te vagy a felelős, mint amikor mondjuk apu rendelőjébe segítettél. Milyenek voltak az első hónapok, amikor már aktívan segítettél, és milyen típusú állatokkal foglalkoztál?
Hú, az első hónapok azok rémisztőek voltak, több szempontból is. Egyrészt az, hogy ugye egyrészt a gazdik az ő beteg állatukat az én kezeimbe helyezték, hogy segítsek rajtuk, és olyankor még friss diplomával gyakorlatilag még iszonyatosan bizonytalan az ember a saját tudásában. Hiába volt ötös a vizsga, hiába kapott kiválóan megfeleltet a gyakorlatra, ott már élesben megy a helyzet, nem a tanár van előttem, vagy a professzor, nem a egyetemi bégül kutyákon megy a nyirokcsomó keresgélés, hanem ez már élesben. Az első gyakorlatilag egy év az erről szólt. A másik ijesztő dolog az, hogy gyakorlatilag nagyon sok mindent nem találtam sokszor a rendelőben. A gyógyszereket kellett előkeresnem. Alapvetően én úgy gondolom, hogy egy nagyon bizonytalan benyomást tettem a gazdikra is. Remélem nem így van, mert én nagyon így éreztem. De hál' Istennek édesapám Jánoshalmán ott volt mindig mellettem, mindig volt bőven papírmunkája, akkor még hatósági állatorvos is volt, tehát ő félfülen mindig hallgatta, hogy én mit kérdezek, mit mondok a gazdiknak, és rendkívüli érzékkel, miután a gazdi már nem volt ott, akkor mondta, hogy mondjuk, ha legközelebb hasonló dolog van, akkor mit lehet még jobban csinálni.
Ez nagyon klassz.
Tehát, hogy nagyon-nagyon úgy éreztem, hogy azért terelgetve vagyok, meg segítve, és hál' Istennek a budapesti hely is hasonló volt, ugye ott sokkal-sokkal-sokkal magasabb elvárásoknak kellett megfelelni, nem csak szakmailag, de a kommunikáció szintjén is. Ott hónapokig gyakorlatilag csak hallgattam a kollégákat, ahogy beszélnek egy gazdival, ahogy kezelnek egy helyzetet, ahogy az asszisztensekkel kommunikálnak, mert ez is nagyon fontos, hiszen ott gyakorlatilag az asszisztenstől függ az ember, hogy hogyan tudja és milyen minőségben és milyen gyorsasággal végezni a feladatát. Tehát, hogy gyakorlatilag volt egy sokkal hosszabb és részletesebb betanulási időszak, és utána pedig ez mondjuk volt 6 hónap, és utána 6 hónapig pedig mellettem volt mindig egy orvos kolléga, és ő hallgatta, hogy én hogyan beszélek, mit mondok, hogyan kommunikálok, és ott is voltak megbeszélések, átbeszélések, hogy na akkor ezt legközelebb ne így, ezt rövidebben, ezt fejtsd ki jobban, stb. És nyilván szakmailag is, ugye ez egy dinamikusan fejlődő szakma, ugyanúgy, mint az emberorvoslás, évről évre új dolgok jelennek meg, új gyógyszereket adnak ki, új eszközök, minden új, és ezeket is sokszor már tényleg végzés utáni évben is már új dolgokat meg kell tanulni, hogy ez már régi, ezt már nem csináljuk, helyette így csináljuk, helyette ezt használjuk, és mindig maximálisan tudtam számítani a budapesti kollégákra is, illetve otthon édesapámra is.
Hát igen, érdekes ezt hallani valahogy, nem tudom miért, az emberek fejében az orvoslás olyan fixnek tűnik, mint a matematika, holott orvosbarátaim is ugyanezt mondják, mármint, hogy emberorvos barátaim, hogy elképesztően dinamikusan fejlődik az ágazat, és hogy nagyon fontos, hogy folyamatosan képezze magát, ha lehetséges egy orvos, mert hogy egészen új technológiák, amit azelőtt sokkal nehezebben, azt most esetleg sokkal könnyebben, vagy másképp lehet megoldani. De akkor tulajdonképpen azért apu is néha tanult tőled, nem? Tehát pont ezért.
Így van. Alapvetően ugye nagyon sok mindent hoztam haza, hogyha szabad így fogalmaznom, a budapesti állatkórházból. Nagyon sok új vérvizsgálati módszer, gyors tesztek, kezelési protokollok, amik egy bizonyos betegségnél mondjuk van 3-4 különböző féle kezelési protokoll, és ezt már nem nekem kellett kitapasztalni hosszú évek alatt, sok páciens alatt, hanem már egy kipróbált, jól működő, nehogy Isten pénztárca barát protokollt is tudtam választani egy bizonyos betegségnek a kezelésére.
Most jön egy kicsit nehéz szakasz, nem a végére tesszük pont ezért. Ugye említetted a felelősséget, amit mindenki ért, emberorvosok előtt is le a kalapot, mert óriási a felelősségük állatorvosnál ugyanez, hiszen a gazdik számára az állatok olykor családtag szerepet töltenek be. Tehát egy nagyon beteg, olykor a halál előtt álló állat elvesztése. Tehát, hogy hogyan viszonyultál a halálhoz, az állatokat gondolom nem mindig sikerül megmenteni, vagy esetleg már azért viszik, mert annyira végállapotban van.
Ez egy nagyon fontos kérdés és problémakör. Alapvetően már egyetem alatt, ahogy elkezdjük az anatómiát tanulni, a csontokat, izmokat, idegeket, ereket, mi az egyetem elején érdekes módon halott állatokkal kezdjük, halott állati részekkel kezdjük a tanulást. Aztán az egyetem közepén a klinikai tárgyakkor már élő állatokat nézünk, szívverésszám, pulzus, szívhangok, légzési hangok, stb. Az már élő állaton történik, aztán az egyetem végén pedig a korbanztannal megint visszatérünk a kihűlt testekhez, állati testekhez. Szóval egyetem alatt már megtanuljuk kezelni egy állati tetem látványát, egy boncolást kezelni, a vérnek a közelségét, a tapadóságát, ha így mondom, mert sajnos ez egy ilyen munka is tud lenni.
Igen, de akkor ez már egy eleve halott állat, hogy így mondjam, de elveszteni egy állatot nem sikerül megmenteni, vagy neked kell elaltatni, mert olyan a szituáció.
Így van, ugye ez pedig az új élmények az egyetem után, tehát ez inkább egy kicsit olyan, hogy mindenki a saját maga módján tanulja meg ezt kezelni. Van, aki nehezebben kezeli, van, aki könnyebben kezeli. Ugye nekem édesapám révén már volt ezzel is sajnos, vagy nem sajnos tapasztalatom, de nagyon nehéz egy gazdinak olyan híreket mondani, ami nem jó, hogy egy olyan állapot találunk szembe, ami nem tudunk segíteni, vagy értelmes keretek között nem tudunk segíteni. Ugye óriási különbség van a kettő között, vagy ami még szomorúbb, amikor egy gazdinak nincs kellő pénzügyi forrása ezeket a bizonyos kezeléseket, vagy gyógykezeléseket kifizetni, az is borzasztó szomorú, és sajnos ez mindennapos esemény egy állatorvos életében, viszont sajnos egy idő után hozzá tudunk szokni magának az állat életének a kimúlásához. Ami viszont soha nem ugyanolyan, az a gazdinak a reakciója, ahogy a gazdi ott az első percekben ezt földolgozza, vagy ahogy a hír hallatán mi a reakciója.
Tehát egy gyászsegítés feladatotok van.
Így van, tehát viszonylag rövid idő áll sajnos a rendelkezésünkre ilyen szempontból, mert nem tudjuk nyomon követni a szegény gazdinak a gyász feldolgozását, viszont én mindig próbálom ott a rendelőben a lehető legtöbb mindent elmondani, és mindig kihangsúlyozom, hogy eutanázia esetén az állat fájdalmat nem érez egyáltalán, és ha az állatnak fájdalmai voltak, akkor meg fog könnyebbülni, és alapvetően én nem zárkózom el az eutanáziától. Nagyon sok szenvedést tudunk vele megakadályozni, mind az állatnak, mind a gazdi lelkének.
Teljesen egyetértek. És akkor fejezzük be, mert lassan lejár a műsoridőnk, pozitív, vagy hát sokkal örömtelibb és vidámabb történetekkel. Mik voltak a legnagyobb sikerélményeid, vagy legnagyobb örömeid? Nyilván rengeteg van, néhány, ami eszedbe jut.
Bármilyen meglepő, az egyetemen egy darab bűzmirigyet sem kellett kinyomnunk. Nem értékelték a bűzmirigy kinyomó technikát, ezért amikor a budapesti klinikán az első, akkor még asszisztens voltam, az első orvos kolléga a kezembe nyomott egy kutyapórázt a kutyával a végén, hogy nyomjam ki már a bűzmirigyét, amíg ő elintéz valamit, akkor itt csak pislogtam, és ugye itt nagyon jó, hogyha az ember az asszisztensekkel jó kapcsolatot ápol, mert olyankor viszont jött a kérdés az asszisztens felé, hogy figyelj, segítesz kinyomni a bűzmirigyet? Hogyan kell kinyomni egy bűzmirigyet? És akkor nagy szemekkel nézett, hogy te az egyetemről már majdnem kijöttél, és ezt nem tudod? És mondtam, hogy lesütött szemmel, mondtam, hogy hát sajnos nem. És hát az első 30-40 bűzmirigy nyomás az nem ment jól. Azért kiemelem ilyenkor, hogy nem azért, mert fájt az állatnak, vagy bármit elrontottam, vagy bajt okoztam, hanem csak egészen egyszerűen bele kellett jönni. Ez egy izommemória tulajdonképpen. És amikor először sikerült, akkor konkrétan fölugrottam örömömben, és a gumikesztyűvel hadonáztam a levegőben, hogy sikerült ezt ugye a központi kezelőben, ahol volt 8-10 ember minimum. Ez így az első ilyen humorosabb, viccesebb, de hát gyakorlatilag könyvet lehetne ebből írni. Gyakorlatilag minden napra jut valami humorosabb, viccesebb történés szerencsére a szomorúbb történetek mellé. Szerintem ez egy külön műsor is lehetne, vagy egy külön
lehet, hogy csinálunk egy ilyent. István, nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél, és hogy elfogadtad nem csak most a meghívást, hanem gazdia leszel a Kedvenceink Védelmében című állatorvosi tanácsok sorozatunknak. Hallgatóink hamarosan találkozni fognak veled, neked pedig addig is nagyon sikeres rendeléseket, sok sikeres gyógyítást kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy itt lehettem. Üdvözlöm a hallgatókat.
Dr. Vas István állatorvossal beszélgettünk, akivel hamarosan hétről hétre találkozni fognak hallgatóink. Köszönöm a figyelmüket, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.